Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Vona Gábor, a Jobbik elnöke, a beszélgetést felvételről hallják, 14:30-tól rögzítettük, elnök úr. Jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszöntöm a hallgatókat.
Mi értelme volt lecserélni az elnökség felét?
Hát ezt majd két év múlva fogja szerintem a társam többsége megérteni, de hát megpróbáltam elmagyarázni, ezért többször is az elmúlt másfél hónapban az volt a célom, és az volt a felelősségem is elnökként, hogy a legjobb csapattal vágjunk neki ennek az elkövetkezendő két évnek. Hiszen a tét óriási, ma Magyarország második legerősebb politikai közössége a Jobbik, a legerősebb ellenzéki párt mi vagyunk, és hát mi más célja lehet a legerősebb ellenzéki pártnak, mint választást nyerni. Mi és ahhoz, hogy választást nyerjünk, ahhoz én azt gondolom, hogy a lehető legjobb csapattal kell neki vágni.
Mi volt a baj a korábbi csapattal? Elég erősnek tűntek Novák előtt, igen, népszerű a párton belül. Például.
A párton belül igen népszerű, azt, hogy a párton kívül mennyire népszerű, azt én nem tudom, de nem is mondanám azt, hogy olyan nagy baj lett volna az előző csapattal. Az előző csapat megtette, ami a kötelessége volt. Az országgyűlési választásokon a harmadik helyet szereztük meg, és most pedig a közvéleménykutatások szerint mi vagyunk, ugye, ahogy mondtam, a második politikai erő. De most egy új feladat van, és az új feladat sokszor új arcokat kíván, és új karaktereket. És én azért gondoltam három polgármesterre, mert a polgármesterek rendelkeznek azzal a két képességgel, amire nekünk az elkövetkezendő időszakban szükségünk lesz. Egyrészt tudnunk kell győzni, ők már győztek, és tudnunk kell kormányozni, ők már kormányoznak. Ez az a tudás, amit szeretnék az elnökségben látni, ez az, ami az elnökségi munkát szerintem dinamizálhatja, és hát bízom benne, hogy így is lesz.
Elég feszülten alakult a kongresszus előtti utolsó néhány perc is. Miért kellett az elnöki vétót, mint egy fenyegetést belengetnie?
Én nem fenyegetésként lengettem be, hanem közöltem ezt másfél hónappal a kongresszus előtt, teljesen korrektül, én azt gondolom, egyenesen elmondtam, hogy mi az álláspontom, és a másfél hónap során, ami persze járt vitákkal, meg érzelmekkel, de másfél hónap során végig következetesen ki is tartottam az álláspontom mellett, ami aztán végül a kongresszuson visszaigazolást is kapott, és hát én nagyon örültem neki, hogy mind az én személyemet, mind a Jobbik néppárti stratégiáját, mind pedig az általam megjelölt hatalelnököt támogatta a kongresszus, ez egy óriási felhatalmazás a következő két évre.
Elárulja, mivel győzte meg végül Novák elődött, mert az utolsó pillanatig is úgy tűnt, hogy indulni fog. Még nem is kerülhet föl a lapra.
És így is történt. Tehát a Novák előd a másik három érintett alelnök jelölttel ellentétben, akik visszaléptek a kongresszusig a jelöltségtől. Novák előtt a kongresszuson is megőrizte a jelöltségét, csak az alapszabályunk szerint a szükséges ajánlásokat megszerzett alelnök jelöltek közül a Jobbik elnökének, meg frissen megválasztott elnökének a kongresszuson van lehetősége megjelölni azt a minimum 8 alelnök aspiránst, akikre aztán a kongresszus szavazhat, és akikből aztán az a hat alelnök megválasztásra kerül, akik a következő két évben alelnökök is lesznek.
De végül őt meg kellett győzni valamilyen módon, vagy elindult, csak a rendszer nem engedte meg?
Így van, tehát a rendszer meg én magam. A rendszerből és az alapszabályból fakadó jogommal éltem, amikor azt mondtam, hogy ő nem tartozik azon alelnök jelöltetek közé, akikkel én szeretnék a következő két évben együtt dolgozni.
Ennek a alelnök jelölti csapat felének a lecserélődése ennek a pártban. Milyen következményei lesznek? Mit prognosztizál esetleg? Mit érez eddig? Nagyon sok szavazatot, illetve jelölést kaptak.
Mint ahogy azok is, akik bekerültek az elnökségbe végül. Tehát én azt hiszem, hogy persze az emberek, vagy a sajtó, vagy a politológusok számára ezek mindig ilyen izgalmas, meg érdekes dolgok, mert hát lassan kezdünk belecsúszni a nyári uborka szezonban, jön a labdarúgó Európa-bajnokság, és kellenek az izgalmak. Már a többi párt is úgy látom, hogy folyamatosan hozza azért az izgalmas eseményeket. Ez túl van dimenzionálva. Egy tisztúító kongresszus volt, ahol az elnök elmondta az álláspontját, az elképzelését, megnevezte azt a csapatot, akivel együtt kíván dolgozni. Voltak, akik ezzel egyetértettek, voltak, akik nem. A kongresszuson ez számszerűsítve is megvitatásra került, és az jött ki, hogy 80,5% támogat engem, és aztán x százalékban támogatták a legjobb hat alelnököt, akiket a kongresszus a legjobbnak tartott erre a feladatra, és ez pont az a hat alelnök volt, akiket én magam is megneveztem.
Elnök úr, alaposnak érzi az összehasonlításokat az ön most kibontakozó vezetési modellje, meg Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc vezetési modellje között? Mindketten, most már mindhárman elnöki rendszert építenek, maguk módján sikeresen.
Én azt gondolom, hogy egy politikai pártban a demokratikus működésnek és a és az üzemszerűségnek, a fegyelmezettségnek az elegyét, arany középútját kell megtalálni ahhoz, hogy egy párt jól működjön. Tehát az sem jó, hogyha minden túl demokratizált, ha minden döntést 23-szor rág meg egy szervezet, mert akkor előbb-utóbb döntésképtelenné válik, mint hogy az sem jó, hogyha egy szervezet az teljes mértékben egy embernek a döntésének a felülete csupán, vagy terepe, mert az meg voltatlanul magában hordozza az emberi tényezőből fakadó rossz, negatív forgatókönyveket. Én megpróbálom az arany középutat járni, és én azt gondolom, hogy Jobbik ezen az arany középúton van, figyelembe véve a tagságnak, a küldötteknek, a pártnak a meglátásait, azért egy elnöknek, egy vezetőnek egy kritikus szituációban, vagy egy nehéz szituációban, vagy egy felelős szituációban tudnia kell, hogy mit akar. Én most így voltam vele.
Mivel győzte meg Torockai Lászlót, aki először azt mondta, hogy nem akar ebbe beszállni, aztán mégis beszállt, és most a elnök?
Hát az háromszor hívtam föl őt, mire sikerült meggyőznöm, és hát azzal, hogy szükség van rá. Az a migrációs krízis, ami egész Európát most lázban tartja, és egész Európa jövőjével kapcsolatban komoly kérdéseket vet fel, Magyarországon azt gondolom, hogy talán ő ismeri a legjobban. És mint jobbikos polgármester azt gondoltam, hogy nem csupán a győzelem képességét és a kormányozás képességét tudja behozni az elnökségbe, úgy amiről beszéltem, hanem a migrációval kapcsolatos élményeit, tapasztalatát, tudását is, amire szerintem nem csak az elkövetkezendő 2 évben, hanem az elkövetkezendő 10-20 évben szükségünk lesz.
Torockai László előélete, eddigi munkássága az, hogy vagyon elleni bűncselekmény miatt őt elítélték, ugye 2006-os MTV ostrom után jó néhány évvel, ez nem vett föl kérdéseket önben?
Biztos felvett kérdéseket sokakban, de én azt gondolom, hogy mindenki változik, és az egész kongresszusi beszédem is arról szólt, hogy mindannyian változunk. És én a mi politikai közösségünknek a történetét azt úgy fogom föl, mint amikor az ember a kamaszkorból átlép a felnőtt korba. És hát nem tudom, van olyan rádióhallgató, aki a kamaszkorában nem csinált olyat, amit adott esetben már nem biztos, hogy ugyanúgy csinálna, vagy lehet, hogy meg sem tenni. Vannak ilyen dolgok szerintem az ember és a közösség életében.
Viszonylag ritkán gyújtunk föl kamaszkorban.
Én értem, hogy persze vannak fokozatok, de azért nem arról volt szó, hogy arra sétáltak emberek és fölgyújtottak a gépjárműveket, hanem akkor az egy nagyon komoly társadalmi felháborodást kiváltó helyzet volt, ugye az összödi beszéd nyilvánosságra kerülése, rendőri támadások, rendőri erőszak, tehát egy zavaros időszak volt, ha visszaemlékszünk 2006 őszére. Nem mondom, hogy ez mindenre magyarázat, de azért mégis az nem egy egyszerű történelmi helyzet volt Magyarországon. De amit az egészből ki szeretnék hozni, hogy kamaszként az ember elkövet bizonyos dolgokat. A felnőtt élete az embernek a felelősségről szól. Nem felnőtt, a céljai változnak meg. Tehát én azt gondolom, hogy a Jobbik akkor is egy nemzeti gondolkodású politikai szervezet volt, és most is az. De más egy kamasz, politikai értelemben kamasz szervezet, és más egy politikai értelemben felnőtt szervezet. Másképp viszonyul a felelősséghez, másképp viszonyul a problémákhoz, rájön, hogy nem lehet mindent egy csapásra megoldani, nem lehet mindig a fejjel a falnak menni. Ezek hosszú-hosszú évek tapasztalata, érése, tudása, és most azt gondolom, hogy ez kezd beérni, és készek vagyunk, és képesek lehetünk 2018-ban egy sokkal komolyabb feladatot is ellátni, mint most ellenzékben.
Meg tudná világítani, hogy mi az, amit politikai kamaszkorában nagyon gondolt ön és a Jobbik, most pedig a politikai felnőtt korban már nagyon nem gondol?
Hát sok minden.
Fontossági sorrend.
Jó kérdés, most így erre nem készültem fel, hogy egy fontossági sorrendbe ezeket beleszűrjem, de ha valaki végigköveti mondjuk az én elmúlt 3 évemet, akkor szerintem ebből nagyon jól leszűrhető, hogy hogyan váltam én személy szerint, és akár a párt is megfontoltabbá, bizonyos kérdésekben árnyaltabbá, bizonyos kérdésekben tartózkodóbbá.
De milyen bizonyos kérdésekben? Mert azért nagyon fontos, hogy melyek ezek
persze, bizonyos kérdések. Hogy lenni? Hát például mondjuk akkor a nemzetközi politikában. Tehát, hogy szokták mondani az Európai Uniós zászlóégetést. Ugye ezt is elő szokták mindig hozni velünk kapcsolatban is, én meg nem akarom ezt megkerülni, mert megtörtént. Hozzáteszem, hogy az is egy olyan időszak volt, amikor a Fidesz maga is hatalmas tüntetést szervezett Brüsszel ellen, és a brüsszeli támadásokról beszélt az egész kormányzati sajtó propaganda. De akkor is megvolt ennek a társadalmi lélektani helyzete, de azt gondolom, hogy az Európai Unióval szembeni küzdelme Magyarországnak, mert bizonyos szituációkban rákényszerül erre egy tagállam, az sem biztos, hogy olyan eszközökkel érhető, mint amit mondjuk abban a szituációban alkalmaztunk.
Gondolatban még azért megpörkölni, de nyilvánosan már nem gyújtanám föl? Hát ilyen a különbség?
Nem feltétlenül. Én a zászlóégetésnek sohasem voltam a híve. Egy nemzetnek a zászlóját például soha nem égetném, mert az Európai Unió az nem egy nemzet zászlója, az inkább egy politikai közösségé. Inkább azt mondanám, hogy Lehet valaki hangos, de az nem biztos, hogy eredményes is. Tehát amikor az ember úgymond a politikai felnőttség, a politikai felelősség súlyával szembe találkozik, és erre a társadalmi támogatottsága ráadásul rá is kényszeríti, hiszen mondom még egyszer, Magyarország legerősebb ellenzéki pártja vagyunk, akkor rájön arra, hogy át kell gondolni dolgokat, valamit kétszer is át kell gondolni, valamit háromszor is, valamit még többször kell átgondolni, és nem mindent egy lépésben kell elérni, vagy nem mindent egy lépésben kell akarni elérni.
De ez nem arról szól, hogy valamit gondol, csak nem mond, mert akkor elijeszt támogatókat? Nem egy taktika ez? Mert sokan ezt gondolhatják.
Nem. Hát persze nyilvánvalóan van, aki ezt gondolja, vagy a politikai ellenfeleink megpróbálják hitelteleníteni azt a néppártosodást, ami a Jobbikban zajlik, de hát én azért szeretném felhívni minden ilyen kritikus párt, vagy pártvezető figyelmét arra, hogy azért nem ez a legnagyobb változás a magyar politikai palettán, ami most a Jobbikban zajlik. Hát azért a Jobbik mindig is, ahogy mondtam, egy nemzeti konzervatív értékrendet vallott. Egy szubkulturális nemzeti konzervatív mozgalomból most egy nemzeti konzervatív néppártá vált. De mondjuk értékrendet vagy irányultságot nem cseréltünk. Ennél sokkal nagyobb változás volt az, amikor a Fidesz a liberális internacionáléból átlépett a nemzeti konzervatív értékrend. Az egy értékrend csere volt. Mi nem értékrendet cseréltünk, hanem az értékrendünket megőrizve, azt gondolom, még egyszer mondom, politikailag felnőttünk, felelősebbé váltunk. Rájöttünk arra, hogy a világ az nem fekete-fehér, hanem sokszínű, és a problémák sokkal bonyolultabb szövetek. Nem lehet egy macsetével a problémákat ketté vágni, hanem el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy mi a legjobb megoldás, hogyan jutunk legközelebb a megoldáshoz, a lehetséges és a szükségesnek ugye az állandó dilemmája ez.
Mit magyaráznál azoknak, akik nagyon egyszerűen azt gondolják, hogy a Jobbik ugyanaz az idegenellenes, antiszemita, kirekesztő, cigányellenes, szélsőjobb párt, mint korábban volt, belül biztosan, de most stratégiai és taktikai megfontolásokból egy mozgást hajt végre?
Nem lehet ilyen, tehát nincs az a... Van egy olyan szint, egy olyan politikai státusz, amikor nem lehet színlelni ilyen dolgokat. Tehát bárki ezt el tudja képzelni, hogy ekkora pártot, több ezer főből álló politikai közösséget, ilyen taktikai mozgásra lehet kényszeríteni, hogy én esténként lejárok Sutyiba, és akkor meggyőzök tagjainkat, meg szimpatizánsokat, nem szabad csúnyákat mondani, mert irgumburgum lesz, de egyébként én is úgy gondolom. Tehát én elhiszem, hogy ez olyan hihetőnek tűnik így elsőre, hogyha valaki mélyebben belegondol, rájön, hogy nem lehet színlelni egy politikai közösséggel. Egy politikai közösségnek van egy irányultsága, és azt lehet, hogy ideig, óráig lehet valamit színlelni, de hosszú távon nem lehet. És a néppártosodás folyamatát 2013 őszén hirdettem meg, és azóta is következetesen viszem. Akár a saját pártom bizonyos személyeivel vagy csoportjaival szemben is. Úgyhogy aki ebben kételkedik, annak azt tanácsolom, hogy úgy próbáljon meg lehetőleg objektíven vagy hideg fejjel végig tekinteni az elmúlt három évemen, a nyilatkozataimon, a pártomnak a megnyilatkozásai, és akkor azt fogja látni, hogy mikor nem is ért mindennel egyet adott esetben, vagy ha még az ő vérmérsékletének bizonyos megnyilvánulásaink nem is szimpatikusak, vagy nem tetszenek, hát ez a demokráciának a része, azért senki nem tagadhatja le, hogy ez a párt, ez egy konszolidált néppártá vált az elmúlt években.
Mi adja egy pártnak a néppárti jellegét? Mert a népszerűségi adatok ehhez még kevesek, a választási adatok is, hiszen nem nyerték meg a választást.
Az adhatja egy pártnak a néppárti jellegét, hogyha a társadalom legkülönfélébb csoportjaiból tud megszólítani embereket. És amíg korábban a Jobbikra az volt jellemző, hogy egy ilyen észak-kelet-magyarországi tesztoszteron párt, talán így is hívta az egyik politikai jellemző. Ma már azt látjuk, hogy a hölgyek körében, az idősek körében, a Dunántúlon, és most már egyre inkább a városokban, a nagyobb városokban is kezd megerősödni. Talán még ez az utolsó nagy feladat, ami előttünk áll, ahol még nem annyira jók a számok, a Jobbik támogatottsági számai, a nagyvárosok és a főváros. Ez az utolsó, úgymond bástya, amit majd még be kell vennünk a hátralévő időben. De például most olvastam nemrég egy elemzést, ami arról szólt, hogy az elmúlt fél évben a Jobbikhoz érkezett szimpatizásoknak már többsége nő, ami egy egészen új jelenség. A Jobbikban mindig felülreprezentált volt a férfi szimpatizásoknak a száma. Most fordult elő először, hogy a hölgyek többségbe kerültek. Én azt gondolom, hogy ezek azok a számok, amik valakit még pártát tesznek, vagy az, hogy mondjuk még egy adatot, amit több kutatóintézet is alátámasztott, hogyha a nagy pártokat, a Fideszt, a Jobbikot, az MSZP-t vizsgáljuk, akkor az elutasítottság az milyen? Ugye általában a szubkulturális pártoknak az elutasítottsága magas. Van egy szűk réteg, ami nagyon szereti őket, és általában a társadalom többsége elutasítja őket. A Jobbiknak, bár a sajtónk az továbbra sem a legjobb, úgy érzem, de mégis azt tapasztaljuk, és azt mutatják a kutatások, hogy az elutasítottsága nem csak hogy alacsony, hanem most már alacsonyabb, mint a Fideszé meg az MSZP.
Másodja említi ezt a szubkulturális jelleget. Le tudná ezt írni, mert ezt általában a Jobbik helyett mindig mások írják le, és az sose hízelgő.
Hát igen, az itt is kell disztingválni, mert számomra az a fajta nemzeti radikális szubkultúra, honnan a Jobbik érkezik, a maga értékrendjével, az egyáltalán nem negatívum. Azt, hogy ezt összemosták a szélső jobboldalisággal, vagy ennél akár még durvábban a nácizmussal, meg mindenféle rasszizmussal, az szerintem egyáltalán nem igaz.
Semmi alapja nem volt? Hosszan lehet nyilatkozatokat sorolni ebben a szervezetekben mozgó, fontos emberektől, hogy miket mondanak. Nyomda festéket, igen, tűr.
Igen. Erre azt tudom mondani, hogy az, hogy valakik, akik valóban szélső jobboldali gondolkodásúak, és mondjuk a Jobbikban látták a hozzájuk legközelebb álló pártot, politikai közösséget, és azért ennek a pártnak voltak a szimpatizásai, azt én nem tudom megtiltani senkinek. De ha megnézik, mondjuk megint hogy hivatkozzak a saját nyilatkozataimra, én többször elmondtam, hogy itt senki ne várjon a Jobbiktól semmiféle náci romantikát, mert én ezt soha nem is ígértem, ilyen nincs is az alapító nyilatkozatunkban, és nem is, nincsenek is ilyen terveink. Tehát persze azt én tudom, meg hát ne legyünk naívak, a 20. századi események után, a 21. századi politikában még mindig egyszerű eszköz azt mondani a politikai ellenfeleire egy pártnak, hogy ez egy náci párt, vagy ez egy kommunista párt. De nekem pont az egyik fontos célkitűzésem az, egyénként is, de mint politikai vezető is, hogy a 20. századból átlépjünk végre a 21. századba. Én ezért sajnálom egyébként, most nem ide tartozik feltétlenül, de bennem van, és hogy mondjam ki, ezért sajnálom azt, hogy az András, Siffer András lemondott tegnap, mert én arra gondoltam, arra számítottam, és benne láttam ebben a partnert, hogy nagyon súlyos vitákat folytatva egymással, akár Késhegyre menő vitákat folytatva egymással, de azért mégiscsak együtt fogjuk leváltani a 21. századot, vagy a 20. századot Magyarországon, és hozzuk el a 21. századi politikát. Gondolok itt arra, hogy a Fidesz meg az MSZP szerintünk és szerinte is 21. századi. Engem megmondom őszintén, megrázott az, hogy ő azt a politikai küldetést, amit szeretett volna végigvinni, azt nem tudta.
Pénteken Siffer András lesz a vendégünk, remélem majd önt is megvigasztalja. Mi dolga van a Jobbiknak a Betyársereggel, vagy a 64 vármegyével, vagy a Kuruc Infóval? Van-e dolga ezekkel?
Hát külön választanám. A Kuruc Info az tőlünk teljesen függetlenül működő portál. Hogyha valaki megnézi a Kuruc Infónak mondjuk a rólam szóló bejegyzéseit, akkor azt fogja látni, hogy ott én kapok nem meleget, csak ideget. Tehát, hogy ott azért az egy ilyen sztereotípia, hogy ott a Kuruc Info olvasói azok vona Gáboros kispárnával alszanak odahaza.
Könyvét például reklámozták. Eléggé követhetetlen a gyakorlatuk ezek szerint?
Hát nyilván van a Kuruc Infónak a szerkesztési elvejére nem tudok felelősséget válni, meg kell őket kérdezni, hogy ott ki és mit gondol a világról. De ezt elmondtam számtalan, szóval is, hogy a Kuruc Info megjelentek, én nem tudok felelősséget vállalni, és sokszor, többször is elmondtam azt, hogy az a fajta hang nem, ami ott megjelent bizonyos kérdésekben, az számomra is vállalhatatlan. Még akkor is egyébként, hogyha ezen a portalon a hangnemet félretéve tényleg megjelentek olyan dolgok, amik mondjuk sehol máshol nem jelentek volna meg egyébként. A Betyársereggel semmi dolgunk, amikor megkérdeztek engem a Betyársereggről többször, akkor mindig elmondtam, hogy ha még valaki betartja a törvényeket, addig betartja a törvényeket. Ha nem tartja be a törvényeket, akkor nem tartja be a törvényeket. Nekem nagyjából ez a viszonyulásom a Betyársereghez. A 64 vármegyei ifjúsági mozgalommal azért más a viszonyunk, hiszen ők is abból a nemzeti radikális szubkultúrából jönnek, nőttek ki, ahonnan mi is. Sokáig együtt működtünk, már olyan értelemben, hogy együtt nőttünk föl, és ez a baráti, bajtársi kapcsolat az azóta is megvan velük, és a Torockai László maga volt ennek a szervezetnek az alapítója. Úgyhogy itt mindig disztingválni kell, és külön kell választani különféle szervezeteket, személyeket. Ez egy bonyolult dolog, nem lehet úgy szuzánmen az egész nemzeti radikális világra általános klisséket mondani.
Önnek ez inkább örömet, megnyugvást okoz, hogy vannak ilyen szervezetek, amelyek láthatóan és világosan támogatják a Jobbikot, vagy inkább kínos időnként, hogy magyarázkodni kell az egy-egy megnyilvánulásuk miatt? Szóval a munka inkább vagy örömet?
Van, amikor munka, van, amikor öröm. Tehát okoznak nekem kellemetlen perceket is, nem főleg ők, hanem mondjuk az, ami, az, amit a sajtó ennek a kérdésnek a kapcsán megpróbál kialakítani, hát sokszor most is erről beszélgetünk, ugye?
De ez csak egy kérdés.
Jó, de teljesen jogos. Jó.
Nem akarok kialakítani,
nem, azért mondom,
csak kíváncsi, jó, hogy milyen.
De én örülök is neki, hogy megkérdezést tudunk erről itt tényleg nyugodtan beszélgetni. De el is mondtam a válaszomat, hogy van, amikor ez kellemetlen, mert olyan dolgokkal kapcsolatban kell nekem megnyilvánulnom, vagy megnyilatkoznom, amivel kapcsolatban úgy érzem, hogy nincs mondani valóm, vagy nem az én kompetenciám. Van, amikor megöröm, mert például egy 61 vármegyi ifjúsági mozgalomnak mondjuk vannak nagyon sok olyan missziója, amit én is támogatok meg, aminek örülök. Tehát amikor volt Magyar Sziget, vagy mondjuk a határon túlon különféle fesztiváljaik, amikor koncerteket szerveztek ottani magyar fiataloknak, azt szerintem nagyszerű dolog volt is.
Formális kapcsolatuk van? De ad pénzt valamelyik szervezet valamelyiknek, benne vannak egymás programjaiba? Szóval hogy kell ezt elképzelni? Vagy csak tudnak egymásról is örülnek egymásról?
A pártalapítványunknál a nemzeti konzervatív oldal különféle szervezetei szoktak pályázni különféle kulturális rendezvényekre is. Például támogattunk már ilyen rendezvényeket, amennyiben ez formális kapcsolat.
Személyes kapcsolatok? Élhet
hát Torockai Lászlón keresztül eléggé személyes a kapcsolat, igen.
Mivel magyarázza azt, hogy a választás után a Jobbik erősödése az nem folytatódott tovább, és a választási képeket nézegetve ő is nagyon csalódott volt legutóbb. És most már úgy néz ki, hogy az MSZP-hez képest hibahatáron belül vannak, vagyis csak hibahatárral verik az MSZP-t, ami sokáig nagyon nem így látszott.
Én ezt óvatosabb lennék ezzel, mert néhány ilyen kisebb kutatóintézet mutatta ezt a hibahatár, de számomra a igazán meggyőző komoly intézetek azért azt az eredményt hozták, hogy a Jobbik azért stabilan a második. És az pedig, hogy miért nem nőttünk, ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen ha visszatekerjük az órát, vagy az időt egy évvel korábbra, 2015 májusára, és megnézzük az akkori elemzéseket, akkor szinte arról szólnak, hogy hát a Fidesznek föl kell készülni arra, hogy a Jobbik lesz az ellenfele, hiszen megnyerték a tapolcai időközi választást, és hát amúgy is ez egy európai trend, és itt most már úgy tűnik, hogy a Fidesz-Jobbik párharcra kell berendezkedni. Tehát mi a választások után elkezdtünk nőni, de aztán jött a migráció. És ennek a helyzetnek a megérkeztével Orbán Viktor húzott egy merészet, és a migrációval szemben a Jobbik politikáját vette elő. Tehát azt mondta, hogy megpróbálja kihúzni a Jobbik vitorláiból a szelet, és ez úgy tűnik, hogy ideig óráig sikerült is neki. Én azt gondolom, hogy ez a türelmi idő vele kapcsolatban, az most ért véget, és a hátralévő két évben én azt várom, hogy ott leszünk a Fidesz nyakán, és meg fogjuk szorítani 2018-ig, 2018-ban pedig meg fogjuk verni őket.
Mivel fogják megszorítani? Tegyük fel, hogy marad a migráció, és tegyük fel azt a verziót is, hogy nem marad ez a migrációs nyomás. Az két nagyon különböző helyzet.
De én nem hiszem, hogy már a migrációról fog szólni az elkövetkezendő két év. Tehát ha marad a migráció, szerintem egyébként marad. Ha nem marad, egyébként örülnék neki, ha nem maradna, és nem lenne ez egy állandó ilyen damoklész kardja a magyar belpolitikában, és Orbán Viktor kezében. Akkor is azt gondolom, hogy a magyar társadalomnál most már az elmúlt évben ez a téma beárazásra került. Tehát ebből már politikai tőkét nem nagyon lehet találni. Nem nagyon lehet még egyszer lehúzni róla egy újabb bőrt. Tehát itt most már a valódi problémákról, a valódi kérdésekről fog szólni majd a magyar közélet, az egészségügyről, az oktatásról, a korrupcióról, a szociális helyzetről, a fiatalok helyzetéről, a nyugdíjasok helyzetéről, tehát az élet mindennapi kérdéseiről, és nekünk az lesz a dolgunk, és akkor tudjuk a Fideszt megszorítani, hogyha ezekben a kérdésekben 2018-ra, vagy 2018-ig egy olyan programot fogunk tudni írni, ami találkozik az elvárásokkal, és hát ez is az egyik fontos feladata a mostani elnökségnek.
Innen folytatjuk a hírek után. Vona Gábor, a Jobbik elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják.